Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
Március 3-án tartja új bemutatóját a Baltazár Színház. A Segítség, segítek című dráma egy Kárpátaljáról a háború elől Magyarországra menekülő család életét mutatja be. Otthonukat az oroszok lebombázták, ukrán férje a frontvonalon harcol, így a kutató orvosnőt két fiával egy magyarországi tudós kolléga fogadja be. Az előadás története szerint a két orvos 10 éve találkozott egy konferencián, ahol egy futó kaland, azaz konferencia szerelem is megesett köztük. Mivel a nő nem tud kitől segítséget kérni, a régi barátot keresi fel, aki gondolkodás nélkül befogadja őket, még mielőtt a feleségével és 16 éves lányával egyeztetne. A menekült család a tinédzser lány szobáját kapja meg, ami konfliktusokhoz vezet. Mindez tehát a Baltazár Színház március 3-i bemutatóján.
Tudomány.
Évek óta pusztul a gazdátlanná vált planetárium. Sem az épületet korábban tulajdonló tudományos ismeretterjesztő társaság, sem a Kulturális és Innovációs Minisztérium nem tartja magát illetékesnek az ügyben. A Népszava a héten azt írta, egyelőre nem csak azt nem tudni, hogy mi lesz a csillagászati előadásairól híres létesítmény sorsa, de az is rejtély, kinek kellene ezzel foglalkoznia. A lap ismerteti az épület történetét. Sokáig a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság működtette az intézményt, ám a szervezet 2018-ban lemondott 81%-os tulajdonrészéről az állam javára, amely így a planetárium épületének kizárólagos tulajdonosa lett. Mivel azonban a TIT ma is saját intézményként ír honlapján a planetáriumról, és még néhány éve is nagyszabású felújítási tervekről adott hírt, megkeresték a szervezetet, mintha a fekete lyuk nyelte volna el a csillagászati előadásairól híres létesítményt írják. 6 éve áll üresen a planetárium a Népligetben. A Tudományos Ismeretterjesztő Társaság azonban elzárkózott a válaszadás elől, mondván nem tulajdonosa a planetáriumnak. Mivel a Népliget komplex megújítását célzó, jelenleg is futó ötletpályázat elbírálásában szerepet kap az Építési és Közlekedési Minisztérium, megkeresték ezt a tárcát is, több napos gondolkodás után azt írták, hogy a planetárium ügyében a Kulturális és Innovációs Minisztérium mint illetékes tárca jogosult nyilatkozni. Megkeresték a KIM-et is, de azt írták, illetékesség hiányában a Kulturális és Innovációs Minisztérium nem jogosult a válaszadásra.
Esemény.
Február 28-án a hajógyár A38-al közös eseményén Platon Kratajev lesz a meghívott vendég. A tavalyi év hazai alternatív zenéjének egyik legkiemelkedőbb lemezét létrehozó zenekara duó formációként érkezik, és a csapat kiegészül egy kiemelkedően tehetséges látványtervező illusztrátorral, Dobos Emőkével is. A Platon Kratajev koncert előtt Hegyi Dóri, azaz Onodi beszélget a közös munkafolyamatokról Dobos Emőkével, Balla Gergellyel és Czakó Kurai Sebestyénnel. Március 1-e és 4-e között rendezik meg a 4. Next Festet a Trafóban. Az idei programban szereplő előadások és produkciók intimek és személyesek, a szorongásról, a kiégésről, az izoláltságról, a traumafeldolgozásról és a válságkezelésről szólnak. Szembenéznek olyan témákkal, amelyekkel a korábbi generációk nem mertek vagy nem tudtak. Vallanak a hibáikról, a titkaikról, tanulási folyamatukról, önismereti útjukról, és közben rengeteget tanítanak nekünk, nézőknek is, önmagunkról. Március elején 4 napon át a Trafóban nézhetjük meg az új generáció alkotásait.
Film.
Hamarosan elkezdődik a 13. Frankofon filmnapok, amelynek keretében március 2-a és 12-e között a budapesti Uránia és Toldi moziban, az Art Plus Cinemában és a Francia Intézetben 26 kortárs frankofon alkotást, köztük több díjnyertes filmet nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. Március 1-én a Francia Intézetben a 75. Cannes Filmfesztivál nyitófilmje a Csapó című vígjáték nyitja az eseményt. Március 4-én gála vetítést is tartanak, Virginie Efira és Romain Duré főszereplésével a Merre jársz Boyanger című romantikus vígjáték lesz látható. Lionel Bayer a Kontinensek sodrában svájci rendezője, François Deracqueux, Enya Barou és Florent Dorin, a Jötten szóltam visszamennénk rendezője és két főszereplője pedig közönség találkozót tart. Szakmai programok és hip-hop street dance versenyi színesíti a programot, március 4-e és április 4-e között több vidéki nagyvárosban is mutatnak be egy szűkebb válogatást majd a 13. Frankofon filmnapok programjából. Folytatás készül a Grinch című 1957-ben megjelent híres karácsonyi meséhez. A folytatás egy évvel az eredeti történet után játszódik, de akár csak az eredeti könyv, ez is fontos üzenetet ad át az olvasóknak arról, hogy mit is jelent valójában az ünnep. A második könyv a Hogyan veszítette el Grinch a karácsonyt, Dr. Seuss eredeti nevén Theodor Geissel egy nemrég felfedezett kéziratán alapul, és a szerző életművét jól ismerő Alastair Haim író és Aristide Ruiz illusztrátor dolgozik rajta. A folytatás szeptember 5-én jelenik majd meg. A Grinch csak nem 10 millió példányban kelt el Észak-Amerikában, de akár csak a szerző többi művét, ezt is számos nyelvre lefordították. 1966-ban rajzfilm született belőle, 2000-ben Jim Carrey főszereplősével játékfilm, 2018-ban pedig számítógépes animációval készült produkció. Az eredeti mesében a Grinch megpróbálja tönkretenni Kikfalva lakóinak karácsonyát, azzal, hogy az éjszaka közepén ellopja az ajándékokat és az ünnep kellékeit. De amikor Kikfalva népe karácsony reggelén mégis összegyűlik és együtt énekel, a Grinch rájön, hogy a karácsony nem az ajándékokról és a finomságokról szól, hanem az együtt ünneplés öröméről. A folytatásban a Grinch azzal akarja bizonyítani, hogy mennyire szereti az ünnepet, hogy ő akarja állítani a valaha látott leglátványosabb karácsonyfát, hogy ő nyerje Kikfalva karácsonyi díját. Amikor a terve kudarcot vall, megint a morcos Grinch-é válik, és egészen addig duzzog, amíg Cindy Lou a barátja nem emlékezteti arra, hogy a karácsony nem a győzelemről szól.
Festmény.
Csontvári Kostka Tivadar egyik jelentős művét állítja ki és kínálja eladásra az Art and Antique vásáron a Virág Judit Galéria. A művészeti seregszemlét március 2-a és 5-e között rendezik meg a Bálnában. A csontvári mű kiléte azonban a megnyitóig teljes titokban marad a nagy közönség előtt. Olvasható a 061.hu-n. 2022-ben a magyar festőóriás Piros ruhás gyermek című képét állították ki ezen a rendezvényen. Ez a festmény a művész életművének egyik legismertebb és legtöbbet publikált darabja. Idén egy hasonló szenzációval készül a Virág Judit Galéria, ám hogy melyik alkotást láthatja a publikum, azt még nem tudni. Az Art and Antique vásáron a galéria klasszikus és kortárs műveket egyaránt kiállít. A látogatók megcsodálhatják többek között Pál László és Medgyenszky László egy-egy tájképét, valamint a korai magyar modernizmus egyik gyöngyszemét, Dobai Székely Andor párizsi fürdőzőket ábrázoló festményét is. A kiállítás kiemelkedő művei közé tartozik továbbá Nádler István 1996-ban készült Cím nélkül sorozatának 3 nagyméretű olajképe, emellett Lakner László 1964-es Kürt és káposzta című alkotása, ezek mellett Rozsda Endre apró elemekből kaleidoszkóp-szerűen felépített kompozíciója, Konok Tamás 1976-os Tension Linear című műve, Keserű Ilona 70-es évekbeli szitanyomata, illetve a nemrég elhunyt Bak Imre, Birkás Ákos, Fehér László és Hence Tamás művei is megtekinthetők majd a Bálnában március 2-a és 5-e között. Az Art and Antique az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervezi jótékonysági árverést online formában az Axio Art felületén. Az idei kedvezményezett az Operaház balettnövendékeiért alapítvány lesz, akik többek között Ukrajnából menekült balettnövendékeket is támogatnak. A Virág Judit Galéria az online aukción egy Deim Pál szita nyomatot bocsát árverésre a Festőművész Építészet 3 című festménye alapján.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Mi végre a szerelem? Az egymással töltött unalmas és viharos hétköznapok ellenére mégis mi láncolja egymáshoz az embereket? Miféle véletleneken múlik egy ember élete? Milyen íze lehet a fókauszonynak és milyen a színe a halálnak? Jón Kálmán Stefánsson szívmelengető regényben meséli el egy izlandi család 3 generációjának történetét. A könyv címe Csillagok sercegése, és Patat Bence műfordítóval beszélgetünk róla. Elég nehezen titkolom lelkesedésemet, például azzal kapcsolatban milyen varázslatos ez a szöveg.
Teljesen egyetértek, és a szerzőnek most már viszonylag sok könyve megjelent magyarul, hogy aki már megismerkedett egyik-másik regényével, az felismerhet valamiféle közös vonásokat ezekben a könyvekben. Mindenképpen Jan Kálmán Stefánsson, ő egy költői prózával foglalkozó, vagy költői prózát író szerző. Ő eredetileg ugye költőként is indult, tehát úgy kezdte a pályafutását, és szerintem ez minden egyes szövegéből abszolút árzik, hogy mennyire ilyen költői képekkel, metaforák tömkelegével dolgozik, amellett, hogy ő egy ilyen igazi varázsló, aki így bele tud bújni az emberek bőrébe, és valószínűleg jól ismeri is az embereket, vagy az embert úgy általánosságban, és ezért tud annyira olyan meggyőzően írni róluk.
Jól gondolom én, hogy azért ez egy bizonyos szempontból szokványos családtörténet, ugye több generáció sorsát ismerjük itt meg, és nem is azzal foglalkozik feltétlenül, hogy ki mit örökölt, vagy mit hozott az őseitől, hanem valami egész más mintázatot mutat, ugye? A dédnagyszülőket mutatja, és a későbbi generációkból még egyet erőteljesen.
Az egyik főszereplő, ha lehet ezt mondani, az egy gyerek, ő elbeszélő tulajdonképpen a történetben, aki az ő családjának a történetét meséli el, és ennek a gyereknek, aki kb. 7 éves korában elveszítette az édesanyját, ami különösen izgalmassá teszi a szöveget, szerintem, az, hogy ennek a gyereknek a látásmódja is így belekerül, beleszövődik a történetbe, mert hogy a gyerek képzelete az még inkább ilyen mágikusságot eredményez. A kezdve, hogy egyes emberek hangja alapján mit képzel az emberekről, vagy például a gyerek meghallja valakinek a hangját a telefonban, és akkor arról asszociál különböző dolgokra, például nem tudom, hogy valami drótnak, vagy acélsodrony.
Sodronynak, igen.
Vagy amikor mondjuk az édesanyjának a betegsége során az édesanyja már teljesen bányodik, és úgy kerül haza hosszú kórházi tartózkodás után, akkor egy ilyen teljes idegenként írja le az anyját. Szerintem ez egy nagyon izgalmas szint ad a történetnek. Tehát, hogy a gyerek szempontjából ismerjük meg a történet elemeit, de azért a másik vége a történetnek, vagy az eleje tulajdonképpen, ami a legkorábbi történeti rész, az meg ugye a dédszülők története, és az szintén úgy nagyon hangsúlyos. És ami érdekes, hogy ezt a kettőt aztán bizonyos kis apróságokkal így össze is fonja. Tehát például van egy tükör, amit a dédszülők vásároltak még nem tudom, 100-akárhány évvel ezelőtt Kopenhágában, és aztán ő ezt mind a mai napig használja, ez a gyerek elbeszélő, aki már közben felnőtt, vagy agyló, ami szintén összeköti a korábbi generációkat a mostanival.
Igen, egy kagyló.
Ilyen apróságok így összefonják.
Milyen ez a déd nagypapa? Azt hiszem, hogy ő az egyik legmarkánsabb figura itt ebben a történetben, és hát persze a déd nagymama is, de valahogy mindent ő szabadít el. Eszeveszett káoszt képes létrehozni maga körül. Nagyon különleges figura, és nagyon szerethető annak ellenére, hogy sokszor romba döntene maga mellett bármit, a családot leginkább.
Hát valószínűleg nem volt, nyilván most nem egy létező szeméről beszélünk, de nem egy egyszerű figura, egy nagyon összetett, ellentmondásos szereplő, mint hogy az életben gyakorlatilag mindenki, tehát nem lehet egy színnel lefesteni senkit, és ebben szerintem ez az izlandi szerző ez nagyon jó, hogy nagyon élő, eleven alakokat tud teremteni, akiknek vannak erősségeik, meg gyengeségeik, meg gyarlóságaik, és hibáik, és minden. Hát ez a dédpapa is ilyen, hogy gyakorlatilag nagyon ügyes, tehetséges, a századforduló környékén, Izlandon ingatlanokat ad-vesz. Ez nyilván egy ilyen nagy időszaka volt Izlandnak, de azért, hogyha mondjuk belegondolunk, hogy olyan 1900 körül, szerintem ilyen 5000 körül lehetett a Reykjaviki lakosságnak a lélekszáma. Nem egy hatalmas városról beszélünk. Mindenesetre érdekes korszak lehetett, és akkor tehát ügyesen adott vett, de aztán voltak neki ilyen kevésbé sikerült üzleti tranzakciói, hogy így mondjam, aztán az itallal való kapcsolata az is így, hol úgy alakult, inkább hol úgy, tehát inkább negatív értelemben lehet erről beszélni.
Mondjuk azt, hogy többször próbált leszokni, igen, és mindig visszaesett.
Próbált leszokni, de valahogy mindig visszakerült a rossz útra, és aztán ezzel adósságokba keverte magát, és hát a család is ezt nagyon is megsínlette. Most nem akarom az egész történetet elmesélni, de szóval, hogy ez a felesége számára nyilván nagyon súlyos problémákat jelentett, alkalmazkodni kellett hozzá, és el kellett viselni a rémes húzásait.
Hűtlen is volt. Azért ez meg egy másik vetülete, hogy sosem lehetett biztos a felesége. Az egyébként nagyon fiatal felesége, hogyha elmegy otthonról, akkor nem egy nőhöz megy el.
Így van, és a felesége ennek ellenére gyakorlatilag végig kitartott mellette, és hűséges maradt hozzá, akkor is, amikor már egyértelműen nem kellett volna. Ugyanakkor annyit még azért a dédpapának a javára el kell mondani, hogy amikor például a spanyol nátha járvány volt, és a felesége is, meg a gyerekek is otthon feküdtek betegen, akkor ő tényleg mindent megtett a családért, és ellátta őket, és gondoskodott róluk, és közben még elment, nem tudom, holttesteket cipelni a városba. Szóval tudott ő helyt állni is, hogyha arra volt szükség, de sokszor inkább nem állt helyt, pedig szükség lett volna rá.
És hát a nők is elég furcsán viselkednek, akár a dédnagypapa korában, akár pedig később, amikor a kisfiú szülei megismerkedtek, szóval, hogy nagyon öntudatos, céltudatos nők voltak ezek, akik itt megmutatkoznak.
Igen, mindenképpen az jellemzi a nőket, hogy erősek és határozottak, de talán a sors kényszeríti őket. Most ez egy nagyon nagy általánosítás, de lehet azt mondani, hogy akik Izlandra vetődtek, mondjuk körülbelül 1000 évvel ezelőtt, azoknak is erőseknek kellett lenni, különben meghaltak. Tehát muszáj volt mindenkinek mindenből kivenni a részét, és lehet, hogy ez is szerepet játszik abban, hogy ezek a iszaki amazonoknak nevezett nők, tehát hogy a nőkről általánosságban él egy ilyen kép, az északi vagy mondjuk izlandi nőkről, hogy ők nagyon határozottak, kemények és emancipáltak.
Patat Bence műfordítóval beszélgettünk Jón Kálmán Stefánszon Csillagok sercegése című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.